Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Vasárnapi adásunk témája: interjú Martos Balázs esztergom budapesti segédpüspökkel. Ferenc pápa Isten mosolyát hozza el közénk. A hét elején a Vatikánba járt a március 4-én püspökké szentelt Martos Balázs Levente atya. Stúdió mikrofonja előtt Balázs atya immár esztergom budapesti segédpüspöki minőségében szólt megmaradó régi és új megbízatásairól, a főegyházmegye papjaihoz fűződő összekötő szerepéről, rektori és tanári szolgálatáról, végül pedig az immár küszöbön álló pápa látogatás előtt arról a személyes véleményéről, hogy a Szent Atya Isten mosolyát hozza el közénk Magyarországra. Most hallgassák meg a vele készített beszélgetésünket. Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában visszajáró vendégünket, Martos Balázs atyát, akit jelenleg püspökatyának szólítok. Mindenek előtt a dolgok közepébe csapva azt kérdezem meg, hogy Balázs atya, megszoktad-e ezt a megszólítást, püspökatya?
Félig meddig köszöntöm a hallgatókat. Előfordul, hogy püspökatyának szólítanak. Senkit nem szeretnék erről lebeszélni, mert hát az vagyok. De másfelől meg igazából szívesen fogadom továbbra is a keresztnevemet, vagy a Balázs atyát. Mind a kettő nagyon alkalmas.
Azért ilyen gyorsan ezt a témát nem úszod meg. Az ember, amikor papi hivatást kap, akkor szemináriumba jár, hát ugyanaz a közös iskolánk itt Rómában, a Római Német Magyar Kollégium, aztán utána elkezdi lelkipásztori munkáját, ha olyan az adottsága, akkor tanár lesz, ez volt a te utad. Püspökké az ember egészen különleges módon lesz, legjobb azt mondani, ez a gondviselésnek az útja, nálad is ez így történt. De minek utána fölszenteltek, azóta, hogy már kb. 2 hónap eltelt. Milyennek a 2 hónapnak a tapasztalata, meg arról is mesélj, milyen sajátos munkaterületet kaptál? Mi maradt a régiből, és mi az új? Picikét úgy ismertesd meg a kedves hallgatóinkkal a te új életedet.
Nagyon szép erről beszélnem, mert nagyon szívesen vagyok benne ebbe a nagy folyamatba, amely egyszerre jelenti azt, hogy életem azt, aki voltam, és ugyanakkor kaptam hozzá egy új küldetést, illetve egy talán egy kicsit új biztatást, megbízatást is. Maradtam szemnermi rektor, ami azt jelenti, hogy a papnevelés az elsődleges feladataim közé tartozik. Egy olyan közösséget vezetek, a budapesti központi szemnermot, ahol jelenleg 18-an készülnek a papi hivatásra Magyarország minden részéről. Másfelől maradtam tanár. Nyilvánvaló, hogy a püspököknek mindig komoly feladatuk, hogy tanítsák a keresztény népet, hogy kísérjék a keresztény népet a krisztusi útján. Azt nagyon megtapasztalom, hogy minden eddigi feladatom valami sajátos felelősséggel gazdagodott, hiszen ha eddig tartottam egy előadást mondjuk a papnevelésről, akkor arra néhány odafigyeltek, talán főleg azok, akik rám voltak bízva, vagy másokkal együtt rám voltak bízva, és most azt látom, hogy ha ilyen témákban megnyílok, akkor nagyon sokak érdeklődése felén fordul, vagy azután afelé fordul, amit képviselni igyekszem. Ugyanígy a tanításban átélek egy nagyon sajátos felelősséget. Sajnos az időm nem lett több, sokkal többet készülni nem tudok, mint eddig tettem, sőt, sajnos inkább fordítottan arányos a helyzet, tehát igazából arra törekszem, hogy a lényeget tudja mondani, hogy olyasmit tudjak mondani, ami egyszerre bizonyos értelemben összefügg a hit tapasztalatommal, a hitről szerzett tudásommal, és ugyanakkor, amiről úgy gondolom, hogy a kortársainknak talán a legfontosabb. Ezt éltem meg például, amikor húsvét vigíliáját tartottam első főpapi alkalommal, tulajdonképpen Esztergomban. Ez is egy egész sajátos helyzet volt, ahol sokan jelen voltak hívek, ott voltak az esztergomi papnövendékek, tehát ott volt az ország egyik legnagyobb templomának a hagyománya, az érzékelhető kapcsolat a múlttal, és ugyanakkor a nagy remény, hogy a hitünk a jövőnek szól.
Biblikus teológiát tanítasz.
Így van.
És azon belül milyen területen?
Az idei évben alapvetően görögöt tanítok a papnövendékeknek, illetve úgy esett, hogy ószövetségi tárgyakat tanítok levelezősöknek, illetve még egy-két doktorandusznak is ószövetséggel foglalkozunk.
És mi ez a sajátos terület, ami különösképpen a szíveden fekszik, a Biblia gazdag nagy világából?
Én azt igyekszem kidolgozni minden szöveggel kapcsolatban, hogy Isten azon keresztül hogyan akar most megszólítani bennünket. Ezt egyrészt a formai jellegzetességeket kutatva, a műfajoknak a gazdagsága igazából minden műfaj másként mutatja meg, hogy azon a szövegen keresztül Isten most hogyan szólít meg bennünket, hogyan von be a saját történetébe, és hogyan indítja újra a mi történetünket is. Illetve hát én a magam részéről Pálnak a leveleivel, Szent Pálnak a leveleivel foglalkoztam többet, Szent Márk evangéliumával. Most egy sajátos meghívást kaptam, hogy egy sorozat részeként Judit könyvéhez írjak egy kommentárt. Ha jóisten segít, hát erre még 2 éven van, akkor ez is sikerülni fog.
Ez nagy hiánypótlás lesz.
Ez egy különleges szöveg valóban, kicsit talán kevesebbet foglalkozunk a Bibliának néhány könyvével. Az tény, hogy a püspöki megbízatások nagyon gyakran konkrét találkozásokba visznek. Olyan találkozásokba, amelyek hol tényleges személyes találkozások, hol pedig inkább liturgikus alkalmak, tehát ahol nagyon sokan jövünk össze. Nagyon szeretném kérni a Jóistent, hogy amikor ilyen nagyobb közösségekkel vagyunk együtt, legyen az egy bérmálás, vagy legyen ez egy ünnepi alkalom egy közösség életében, hogy akkor is ott lehessünk valahogy úgy, hogy egymást is emberként, hívőként, személyesen egy kicsit észrevesszük, tiszteljük, és ugyanakkor elmélyülünk Istennek és az igazságának szeretetébe.
Meg lehet tanítani a mai embereknek, különösképpen a kispapoknak a Bibliát jól helyesen olvasni, vagy cseré, vagy helyette sok értékes, jó, hasznos információt átadni?
Úgy gondolom, hogy a Biblia ismerete, a Biblia olvasáshoz bizonyos értelemben a szakma ismerete minden pap számára. Tehát enélkül szégyenkeznünk kellene, hogyha úgy engednénk ki őket a világba. Ugyanakkor azt, hogy valaki a saját életében hogyan éli meg a Szentírásnak az igazságát, a saját életében hogyan fedezi fel ezt a szólító szót, abban már inkább kísérni kell őket. Tehát ott már nem az információ átadása lényeges, hanem az, hogy ők elkezdik a saját lépéseiket megtenni. Mindenkinek megvan a sajátos kultúrája, a sajátos módja, talán a mai nemzedéknek ez egészen más, mint mondjuk 20 vagy 30 évvel ezelőtt volt. Ugyanakkor ők is kíváncsiak a Szentírásra. Ők is várják azt, hogy valaki szavakat adjon az ajkukra, és ugyanakkor megszólítsa őket. Tehát azt gondolom, hogy a Szentírás oktatásának minden tudományos háttérrel és minden hagyomány átadással együtt is ezt a folyamatot kell segítenie és táplálnia.
Én magam is most már 41. esztendeje pap vagyok. Úgy indultam, és most is úgy tartom mind a mai napig, hogy kiteszem magam a Jóistennel, hogy engem érintsen meg, hogy az ő üzenete bennem életté váljék, és ezt szeretném átadni. Tehát, hogy az átadott vagy értelmezett szó az életet fakaszon a hallgatókban. Erre épp úgy készek a mai fiatalok a szemináriumban, tapasztalatod szerint?
A központi szemináriumban a spirituális atya, László atya például nagyon határozottan a Szentírás átelmélkedésére, a híres Lectio Divinára építi tulajdonképpen a felkészítés, a lelki felkészítés folyamatát is. Tehát azt gondolom, hogy ők tényleg nyitottak erre, nyitottak arra, hogy saját maguk kérdezzenek, és arra is, hogy erről osztozzanak, hogy ebben osztozzanak, hogy erről megosszák a véleményüket egymással. Ez egy folyamat, amiben mindannyian növekszenek, és reményem szerint azok az évek, amiket a szemináriumban töltenek, ezek egyfajta előrelépést is hoznak az életükben ezáltal. Valójában azt hiszem, hogy mindannyian, ahogyan szokták ma mondani, a pillanatnyiság kultúráját is éljük, vagyis tulajdonképpen rengeteg benyomás ér bennünket, és sok mindent el is felejtünk ebből. Ugyanakkor az Isten kegyelme is a pillanatba, a jelen pillanatba hív bennünket, ott mozdít meg, és közben érdemes azt felfedeznünk, hogy ezekből a pillanatnyi mozdításokból hogyan lesz egy folyamat, hogyan kezd el ez az élet növekedni bennünk, mint egy kis növény, vagy az a cseppnyi víz hogyan formál lassacskán egy patakot, és később hogyan válik folyammá, amelyik ugyanakkor már nem csak a saját életünk folyama, hanem valahogy másoknak is életet jelent. Tehát én azt gondolom, hogy manapság a Szentírással foglalkozni az egyszerre jelenti azt, hogy keressük ezeket a pillanatnyi érintéseket, és ugyanakkor azt a folyamatot tudatosítjuk és lassan növeljük, amiben az élet növekszik.
Át lehet vinni ezt a katedráról az egyetemi templom szószékére és az oltára közelébe?
Én bízom benne, igen, hogy...
Mint hogy ott szolgálsz, ugye?
Igen, az egyetem templomban vasárnaponként ünnepelhetek. Az ember másképpen fogalmaz, amikor ismerősökkel áll szembe. Nagyon érdekes világot élünk, amiben nagyon sok ilyen személyes találkozás gyorsan a világhálóra is kerül. A magam részéről biztosan másképpen fogalmaznék, hogyha arra gondolok, hogy egy nagyon széles, sokféle emberből álló közösséget szólítok meg, mint hogyha az ismerősöket látom magam előtt, akikről azt hiszem, vagy abban bízom, hogy ismernek, tudják, hogy a szavaimat körülbelül hova kell tenni.
Igen.
De azt gondolom, hogy ez ma nagyon sokféle kommunikációba belefér, kell a jó akarat ahhoz, hogy egymást jól értsük, bizonyos értelemben várom ezt a bizalmat, és ugyanakkor másoknak is igyekszem megszavazni.
Sok ismerősöd van, sok személyes ismerősöd van. Ezt onnét is tudom, hogy amikor nekünk prédikáltál éveken keresztül, mármint a Vatikán Rádión keresztül a kedves hallgatóknak, akkor sokan várták a heti prédikációt, és akkor vissza is jeleztek a Facebookon keresztül legalábbis. Marad időd rájuk ezeknek a személyes, mondjuk így lelkipásztori kapcsolatoknak az ápolására, mint hogy a munkád több lett, és az idő nem lett több, a 24 óra, 24 óra.
Azt hiszem, hogy ha erről őket kérdeznéd, a barátaimat, akkor lennének sokan, akik panaszkodnak. És ezt bizonyos értelemben nagyon sajnálom. Papként is nagyon gyakran tapasztalom azt, hogy szeretném azt a fajta, tényleg mindenkire érvényes szeretetet konkrétan meg is élni, amit a Jóistentől kapunk mindannyian, és hogy sokszor vannak olyanok, akik ebből hát úgymond többet szeretnének, vagy így úgy nem látják, hogy ez így most akkor bezárható. Nagyon keresem a módját, hogy hogyan lehet kiegyensúlyozottnak maradni, mert ez azt gondolom, hogy mindenkinek úgy jó, hogyha a kapcsolataimban én magam is, meg mások is, hogyha egy bölcs mérték szerint élünk. Tehát valószínűleg van különbség a között, hogy nekem is legyenek személyes jó barátaim, legyenek olyanok, akikkel az életünk ilyen vagy olyan szakaszában őszintén meg tudtok osztani a kihívásokat és az örömöket, és ugyanakkor lesznek olyanok, akikhez meg a szavam csak mint az üzenet része érkezik el, és bízom abban, hogy ezt ők is el tudják így is fogadni.
Ez így volt Jézusnál is, János apostoltól kezdve egészen a távolabbakig. A tanári munkád mellett milyen más feladatot kaptál, mint püspök az egyházmegyében, illetve talán más kompetencia azon túl is terjed egyházmegyeközi szinten?
Az Esztergom-Budapesti Egyházmegyének, főegyházmegyének vagyok a segédpüspöke, és bíboros úr, Erdő Péter bíboros úr azzal bízott meg, hogy a papságnak legyek személyes kísérője. Ez egy nagyon szép, és persze nagyon nagy feladat. A főegyházmegyének tudomásom szerint körülbelül 150 aktív papja van. Az első feladatom az, hogy most először is megismerjem őket. Elkezdtem látogatni a koronagyűléseket, vagyis a papságnak a rendszeres összejöveteleit. Vannak, akik ezeken az összejöveteleken kívül is különböző körökben találkoznak, ide is volt már, hogy el tudtam menni, még lesz is ilyen. Tehát először is egy találkozásra törekszem, és abban bízom, hogy az egyház egy egész sajátos, nagyon sokféle kapcsolattal megáldott valóság. A kegyelmi valóság, az egyháznak a kegyelmi léte, az nagyon sokféle emberi kapcsolaton keresztül valósul meg. Én is ebbe a bonyolult, sokrétű kapcsolatrendszerbe szeretnék bent lenni. Az, hogy püspök vagyok, az, hogy a bíboros úr ezzel megbízott, nyilván egy sajátos súlyt ad ezeknek a találkozásoknak, aminek az emberi része részemről az igyekezet, a készség, a meghallgatásra, egyfajta papi tapasztalat, amit idén 25 éve gyűjtögetek, és amivel ott tudok talán lenni az atyák mellett.
Tanítás, a papsággal való kapcsolattartás, és mi egyéb még? Azért a fiatal és erős püspököt sok minden munkával megbíznak.
A jelen pillanatban, hát tartós megbízatásom továbbra is a Pápai Biblikus Bizottságba való részvétel, ebből az okból vagyok most is Rómában. Van egy másik bizottság, a szerzetes irodának van egy emberi méltósággal foglalkozó munkacsoportja. Ebbe az elmúlt 2 évben dolgoztam bele, és most is még egy munkadokumentumot készítünk. Van egy olyan bizottság, amelyik a szentírásnak, a liturgiában használt szövegét gondozza. A konferenciának, püspöki konferenciának volt egy döntése, miszerint a Kaldineo Vulgát, a Biblia szövege lesz majd egy átdolgozás, egy kis felülvizsgálat után a liturgiákon használt szöveg. Ezen dolgozunk. Ezeken a tartós megbízatásokon kívül alkalomszerű meghívásokat fogadok el különböző helyzetekben.
Szentatya Ferenc pápa pár nap múlva Magyarországra látogat. Te onnét jöttél, hoztad magaddal azt a hangulatot, amiben Magyarország várja a római püspököt. Milyennek találod most pár nappal az ő érkezése előtt a te világodban, a te rálátásod szerint Magyarország készületét?
Azt gondolom, hogy mindannyian izgatottan várjuk, hogy a pápa hogyan tud majd bennünket megerősíteni, hogyan tudjuk őt fogadni méltó módon. Nagyon sok jó akaratot, jó szándékot, készületet látok a média részéről, a közélet részéről, nagyon sok érdeklődést. Tulajdonképpen sokan megkerestek olyan ügyekben is, amelyekben aztán nem igen tudtam segíteni, hogy hogyan tudnának közel jutni a pápához. Tehát azt gondolom, hogy van egy sor olyan helyzet, amiben sokan szeretnének vele találkozni, ott lenni mellette. Várják azt a fajta derűt, amely megnyilatkozásaiból, a jelenlétéből árad. A legutóbbi eukarisztikus kongresszussal kapcsolatos rövid látogatásán ugyanakkor azt érzékeltem, hogy őt magát is tulajdonképpen talán nagyon pozitívan érintette az, ahogyan őt Magyarország fogadta. Tehát én azt gondolom, hogy most is az érdeklődésből, a kíváncsiságból azt látom, hogy tudjuk őt megint ilyen szeretettel fogadni, és ha ezt így meg tudjuk tenni, akkor az ő üzenete is, az evangéliumról, a reményről, a szeretet elsőbségéről az mélyen meg tud majd minket érinteni.
Én itt a rádióban azt tapasztalom a kollégák részéről, hogy Magyarországra és rám, mint magyarra nem csak a maguk szerintem felületes módján tekintenek, hanem picikét a pápa szemén keresztül, sokkal nagyobb szimpátiával, sokkal nagyobb együttérzéssel, meg picikét úgy el is irigyelve, hogy hát hozzátok megint elmegy. Örülök én ennek így, persze nyilvánvalóan. A többi felekezetnek, keresztény felekezetnek az érdeklődése milyen?
A mostani programban sajnos nem szerepel hivatalos találkozó a többi felekezetnek, vagy éppen más vallásoknak a képviselőivel, de úgy tudom, hogy történtek apró igazítások, hogy ilyen legalább informális találkozásokra sor kerülhessen. A pápa, én azt gondolom, hogy Magyarországot nagyon megszerette olyan szempontból is, hogy ez egy találkozóhely kelet és nyugat között, illetve a különböző vallások és vallási hagyományok világa között is. Biztos vagyok abban, hogy akkor járunk jól, hogyha ezt a híd szerepet tudatosan megéljük. És hogy Ferenc pápában olyan valaki jön hozzánk, aki ezt a mondjuk így híd szerepet, ezt a legteljesebb keresztény meggyőződésből éli. Tehát, hogy ő ezt Krisztusba vetett szeretettel is, Isten iránti szeretettel éli és tanítja.
A szavak világában, Balázs, te voltál a híd, aki összekötötted a Szentatya szavait a magyar fülekkel és szívekkel. Bizonyára majd fölismer, hogy ilyet, te most püspök vagy, a püspök között állsz majd, és akkor te voltál akkor az én tolmácsom, bizonyára neked is egy különleges várakozás jelent mindez, nem?
Nagyon kíváncsi vagyok, de egyáltalán nem fog megsértődni, hogyha nem fog megismerni, mert hogy rendkívül csodálom azt, ahogyan betegségek, nehézségek ellenére olyan sok emberrel találkozik. Biztos vagyok abban, hogy most is maradt, aki volt, vagyis személytől személyig figyelmesen haladva lesz jelen közöttünk. Nagyon örülök annak, hogy a programjában nem csak politikusokkal, nem csak egyházi emberekkel, a kultúra és tudomány képviselővel találkozik, hanem, ha tetszik, a legegyszerűbbekkel, a betegekkel, a szegényekkel is. Mindannyian tudjuk, hogy mennyire sokat jelent egy-egy elárvult pillanatunkban, hogyha valaki egy számunkra, vagy akár mások számára fontos ember ránk mosolyog. Én azt gondolom, hogy Ferenc pápa ilyen módon egy kissé az Isten mosolyát hozza nekünk.
Köszönöm szépen, és adja a jó Isten, hogy ő hozza el az első Péter mosolyát is közétek, ti pedig őszinte szeretettel fogadjátok, aki hozzátok megy. Áldott szép találkozás majd.
Köszönöm szépen.
A Martos Balázs Levente esztergom budapesti segédpüspökkel készített interjúnkat sugároztuk. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai műsor szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus. Mária Rádió.